195. oldal. 6. Egyedi kérdések. Sanctus Benedictus Agnus Dei. Egykori münsteri kollégám és barátom, Rengeling, mondta, ha a Sanctus, mint az ünneplő közösség Isten tiszteletének hiteles részét megértjük, akkor nem csupán kényszerű következtetések fakadnak ebből az új zenei hangzást illetően, hanem kizárólagosságok, a legnagyobb gregorián és minden polifón hangzás területén, mert hisz ez a nép ezt kizárta az éneklésből, és hívő jellegét nem vette figyelembe. A nagy liturgikusokat megillető minden tisztelet mellett ez a mondat rámutat arra, hogy még a témában járatosak is erősen mellé foghatnak. Bizalmatlanság mindig is ott jelenik meg, ahol a történelmi múlt az idejét múlt könnyed félreértések szemét dombjára kényszerül. Ez még inkább érvényes a keresztény liturgiára, mivel a hívő imádság történetének belső egysége és a folytonosság tartja életben. Annak hangsúlyozása, hogy a hívó szó csupán a közösségen keresztül nyerhet meghallgatást, ténylegesen semmivel sem indokolt. A liturgikus hagyomány egésze, mind a keleti, mind a nyugati tradíció a prefációt azzal zárja, hogy utal a kozmikus liturgiára, majd az egybegyűlt közösséget az égi kórusok hívó szavának elfogadására hívja. Épp a prefáció záró szavai befolyásolják döntő mértékben az Úr fenségének ikonográfiai ábrázolásmódját, amiből eszmefuttatásaim során én is kiindultam. A Sanctus liturgikus szövegében az Izajás 6. fejezet bibliai alapjai nyomán három új hangsúlyra kell figyelnünk. A színtér már nem a jeruzsálemi templom, miként a prófétáknál, hanem az ég, ami a misztériumban a föld felé kitárul. Ezért nem csupán a szeráfok azok, akik kiáltanak, hanem az égiek egész serege, akiknek a kiáltásába Krisztus érdeméért, az ég és a föld egymással összekötve, a megváltott emberiség is, vagyis az egész egyház belekapcsolódhat. Végül is a Sanctus azért vált az ő egyes szám harmadik személyéből te-re, azaz egyes szám második személyre, ég és föld a te fenségeddel teljes. A hozsanna eredetileg egy segélykiáltás, így válik dicsőítő éneké. Aki a misztérium jelleget és az égi karok dicsőítő énekébe való bekapcsolódásra történő felhívás kozmikus jellegét figyelmen kívül hagyja, már is téved az egész értelmét illetően. Ez a ráhangolás többféleképpen is történhet, és mindenkor összefügg a képviselettel. Az adott helyen egybegyűlt közösség megnyitja magát az egész felé. A távol levőket is képviseli, egyé válik távoliakkal és közeliekkel. Ha van kórus, amely erőteljesebben képes bevonni őket a kozmikus dicséretbe, illetve az ég és föld megnyíló távlataiba, mint az ő elcsukló szavaik, akkor épp ebben a pillanatban különösen helyén való a kórus képviselő szerepe. Általa nagyobb kifejező erőt nyerhet az angyalok dicsőítő éneke, és így jóval mélyebbről fakadó együtt éneklés állapotába juthat, mint ahogyan erre számos helyen az egyéni hívószavak és énekek képesek lennének. Azonban mégis feltételezem, hogy a tényleges ellenvetés nem is hívó jellegben és a tutti kívánság igényén alapul, túlságosan banálisnak tűnhetne ez számomra. Sokkal inkább az a félelem áll emögött, hogy egy korális Sanctus révén, főként ha az a Benedictussal kötelezően egybetartozik, éppen az eucharisztikus imába való belépésekor egy koncertbetétszerű tétel, így mint szünet az imádságban olyan ponton lép be, ahol ez a legkevésbé helyettesíthető. Valójában, Ha az ember előre feltételezi, hogy semmiféle helyettesítés, valamint semmiféle halk ének vagy imádság nincs a külső csendben, akkor találó az ellenvetés. Ha mindahányan, akik nem énekelnek, a Sanctus alatt csupán annak végét várnák, vagy azt, mint egy megejtő koncertdarabot hallgatnák, akkor a kórus fellépése teljességgel tűrhetetlen. De ténylegesen ez a helyzet? Nem fogtunk-e fel eddig tévesen valamit, amit most újból meg kellene tanulnunk? Talán hasznos-e ponton emlékezetünkbe idéznünk, hogy a kánon néma imádságát a pap nem azért iktatta-e be, mert a Sanctus éneke oly hosszúra nyúlt, hogy időmegtakarítás véget kellett volna már most elkezdeni az imát. A folyamat épp fordított. A karoling időkből, de talán már korábban is, a pap hallgatásba merülve lép a kánonba. A kánon a tiszta hallgatás ideje, mint egy előkészület Isten közelségére. Idővel aztán a kérő ima, hasonlóan a keleti ekténiához, oficiummá vált, mint egy a celebráns csendes kánon imájának külső burka lett. A későbbiekben vált aztán a kórus énekévé, ami így, Jungmann megfogalmazásában, az eucharisztikus ima ősi dominanciáját, a hálaadást és a dicsőítést szilárdan megőrzi, és a résztvevők füle hallatára a kánon fölé kiterjeszti. Még ha nem is kívánnánk visszahozni ezt, egy útmutatással mégis szolgálhat. Nem tesz-e jót nekünk épp a misztérium megnyilatkozása előtt a mindent betöltő csendet rövid ideig magunkba fogadnunk, ahol a kórus mint egy bensőkben egybegyül, és ez minden egyént a csendes imádságba és pont így egységbe vezet, ami csak is a befelé fordulásban történhet meg. Nem kell-e ismét megtanulnunk épp ezt a hallgatag benső együtt imádkozást egymással, az angyalokkal és a szentekkel, élőkkel és holtakkal, magával Krisztussal, hogy a kánon szavai ne váljanak kopott formulákká, amelyeket aztán hiába valóan mindig újabb és újabb képzett szavakkal kísérünk meg kiváltani, amelyekkel csupán a tulajdonképpeni benső liturgikus eseménynek a hiányát próbáljuk rejteni, amikor is az emberi beszédből kitörve megérinthet az örökkévaló. A Lengeling által hangoztatott és aztán sokaktól ismételt exkluzív jelleg értelmetlen. A korális Sanctusnak a II. Vatikáni zsinat után is létjogosultsága van. De mi a helyzet a Benediktusszal? Annak hangoztatása, hogy ezt semmiképpen sem választhatjuk külön a Sanctustól, olyan nagy hatással és látszólagos kompetenciával állt elő, hogy csupán néhány vakmerő mert vele vitába szállni. E nézet azonban sem történeti, sem teológiai, sem liturgikus szempontból nem igazolható. Természetesen könnyen értelmet nyer, hogy a kettőt együtt énekeljük azon a ponton, ahol a kompozíciók összhangba állíthatók, és ez az összhang ősrégi és alapos indokkal bír. Amit megint csak el kell vetnünk, az az exkluzív jellegre való hivatkozás. A Sanctus és a Benedictus két különálló helyen szerepel a Szentírásban, így aztán külön is fejlődtek. Míg a Sanctust már az első Kelemen levélben, vagyis még az apostoli korban lelhetjük fel, a Benedictussal, ismereteim szerint, először az apostoli konstitúciókban, tehát a 4. század második felében találkozhatunk, és itt mind a szent áldozás előtti hívás, mint a szentek szentje szóra adott válasz szerepel. Aztán ismét a 6. századtól Galliában bukkant fel, itt kapcsolódott először össze a Sanctussal, a keleti egyházi hagyományhoz hasonlóan. Míg a Sanctus az Izajás 6 szövegéből nőtt ki, és aztán a földi Jeruzsálemről az égi Jeruzsálemre irányult, és vált az egyház énekévé, addig a Benediktus a 118. Zsoltár új szövetségi újra olvasatán alapul. Az Ószövetségben ez a vers a templomba tartó ünnepi menet hálaszava. Virágvasárnap ez új értelmet nyert, ami természetesen már a zsidó imádság fejlődésében is körvonalazódott. Az, aki eljő, szavak ugyanis a messiás nevévé lettek. Ha Jeruzsálem ifjúsága virágvasárnap Jézust ezen szavakkal szólítja, úgy messiásként köszönti őt, mint a végidő királyát, aki a szent városba és a templomba vonul be, hogy az birtokába vegye. A Sanctus Isten örök dicsőségéhez van rendelve. A Benediktus ezzel szemben a megtestesült emberré lett Isten hozzánk való érkezésére vonatkozik. Krisztus, aki eljött, mindig az eljövendő is. Az eucharisztikus jövetele, az ő órájának elővételezése, ígéret a jelenre, és a jövőt hozza be a mánkba. Ezért a Benediktus épp úgy értelmet nyer a konszekráció során, mint az eucharisztiában jelen valóvá lett, Úrhoz intézett akklamáció esetében. Az eljövetel nagy pillanata a föld elemei közti reális jelenlétének csodálatos volta valójában válaszra hív. Emelkedettség, térthajtás, harangszó kísérelnek meg akadozó válaszadást. A liturgikus reform a bizánci rítus párhuzamos vonását követve kialakította a népnek egy akklamációját. Halálodat hirdetjük, Urunk! Az eljövendő megérkezett Úr további lehetséges üdvözlő formáira irányuló kérdések is nyitottak, és nyilvánvaló számomra, hogy egyetlen méltóbb és mélyebb, egyszer s mind a hagyományhoz is inkább ragaszkodóbb akklamáció sincs, mint épp ez. Áldott, aki az Úr nevében jő. A Sanctus és a Benediktus elválasztása tehát jó lehet nem szükségszerű, mégis igen észszerű. Ha a Sanctust és a Benediktust egymás követően énekli a kórus, a prefáció és az eucharisztikus imádság közötti idő valóban túl hosszassá válik, olyannyira, hogy már nem is a hallgatásban kiteljesedő kozmikus dicsőítésbe lépésünket segíti, hiszen a belső feszültség nem tart ki ez ideig. Ha azonban az átváltoztatás megtörténte után még egyszer beiktatásra kerül egy teljes hallgatás és az Úr dicsőítése, az megfelele folyamat mélyebb struktúrájának. Az iskolamesteri didaktikát figyelembe vevő, korán sem ok nélkül kialakult egybetagolást a lehető leggyorsabban el kellene felejtenünk. Röviden essék szó még az Agnus Dei-ről. A Regensburgi Domban hagyomány volt, hogy a békecsók után a pap és a nép háromszoros Agnus Dei-t együtt mondja. A kórus pedig az áldozás alatt, mint áldozási éneket ezt énekli. Ezzel szemben az Agnus Dei, mint a kenyértörés kísérő éneke vált elfogadottá. Csupán egy teljesen megcsontosodott archaizmus képes ennek eredeti szerepéből, vagyis a kenyértörés ideje alatt zenével kísér, azt a végkövetkeztetés levonni, hogy az Agnus Deit kizárólag itt szabad énekelni. Valójában ez már a 9. és 10. században az áldozás kísérő éneke volt, amikor is a kenyértörés régebbi rítusára az újfajta ostya miatt már nem volt szükség. Jungmann utal rá, hogy már a középkorban gyakran csupán egy Agnus Dei hangzott fel a békecsók után, miközben másod és harmadjára az áldozás után szerepelt, és az eucharisztia kiosztását kísérte, ahol az megtörtént. Krisztusnak, az Isten bárányának irgalmáért szóló könyörgés nem észszerű épp abban a pillanatban, amikor Krisztus, mint bárány, védtelenül újra a mi kezünkbe adja magát, ő a feláldoztatott, ám egyszer s mint győzedelmes bárány is, aki a történelem kulcsát tartja kezében. Ám a békéért való könyörgés elhatott hozzá, aki védtelen, és aki nem különösen az áldozás pillanatában mutatkozik győzedelmesnek, minthogy a béke a korai egyházban az eukarisztiának egy elnevezése is volt, mert az ég és a föld a népek és államok közötti határokat átszakítja, és az embereket Krisztus testének egységébe bekapcsolja. A regensburgi és a zsinati tradíció épp úgy, mint a zsinatot követő reform, első pillantásra két egymástól különböző és éles összeütközéshez vezető irányzatok. Aki három évtizedige két irányzat között állt, a vizsgált kérdés súlyát saját bőrén tapasztalta meg. De ahol ez az egymásnak feszülő ellentét kitart, láthatóvá válik, hogy minden egyes állomás egyetlen úton helyezkedik el. Ha párhuzamba állítjuk őket, és kitartunk mellettük, csupán akkor értelmezzük őket helyesen, és bontakozik ki a II. Vatikáni zsinat szellemével megegyező igazi reform, ami korán sem törés és szakítás, hanem az érettségre és kiteljesedésre előkészítő megtisztulás. A karnagyot, aki megállta a helyét a feszültség során köszönet illeti, nem csupán saját dómjának, hanem az egyház egészének javát szolgálta.